Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves gyülekezet, péntek esti Isten tiszteletünket megkezdjük, és énekeljük el együttesen a 233-as számú énekünk első, második és nyolcadik versét. Ne felejtsük el, első, második és nyolcadik versét énekeljük, mely így kezdődik, én minden dolgaimban és minden utaimban az Istenben bízom. Imádkozzunk együttesen. Menj be, lakó jó Istenünk, égi atyánk, az Úr Jézus szent nevében adunk hálát, és mondunk dicséretet néked, mert méltó vagy rá. Hálát adunk néked az erőért, az egészségért, azért, hogy megtartottad életünket minden mai napig. Hálát adunk azért néked, hogy te hordoztad mindez ideig a mi sorsunkat, igazgattad a mi életünket, és te voltál a vezetőnk. Jó Istenünk, köszönjük néked az elmúlt hét napjait, köszönjük áldásaid végtelen sorát, amellyel elhalmoztál bennünket felettébb, mint kérni tudtuk volna, vagy megérdemeltük volna. De dicsérjük a szent neved, Jó Istenünk, azért, hogy te gondoskodtál egy napról, a nyugalom napjáról, melyet teremtve szereztél az ember számára, amikor megnyugodhatunk a hétköznapok zajától elcsendesedve, amikor a veled való közösséget ápolhatjuk, építhetjük, és a testvéri közösséget építhetjük. Jó Istenünk, eljöttünk most a te házadban, hogy köszönetet mondjunk néked ezért a nyugalomnapért. Eljöttünk azért, hogy meghallgassuk ígédet, amelyet előkészítettél a mai este is számunkra. Ezért arra kérünk, hogy tölts be hajlékot a te jelenléteddel. Kérünk, hogy adj felülről jövő bölcsességet számunkra. Nyisd meg a szíveinket, hogy be tudjuk fogadni a küldött üzenetet, áldást. Segíts bennünket, hogy a jelenések könyvének rejtett titkait felismerhessük, megismerhessük. Add, hogy ezeket megérthessük. És segíts bennünket, hogy életünkben átalakító erőként hassanak, és átformálják a mi jellemünket a te szent fiad, az Úr Jézus képmására. Jó Istenünk, megemlékezünk arról is, hogy te feláldoztad egyszülött fiadat, az Úr Jézust, hogy nekünk, akik halálra méltók voltunk, életünk legyen, hogy örök életünk lehessen, veled a te országodban, amelyet készítesz a téged szeretők számára. Segíts bennünket, hogy mi veled járhassunk, téged követhessünk, téged dicsőíthessünk, hogy el is juthassunk majd abba az országba, amelyet elkészítettél nékünk. Köszönjük, hogy meghallgatod imádságunkat, áldjál meg bennünket, maradj velünk, s tégy többet a mi kérésünknél. Az Úr Jézus szent nevében kértünk. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, az ige szolgálat előtt Isten dicsőítésére egy szavalatot hallgassunk meg dr. Tokics Imréné testvérnőtől.
A kő. Már kezemben volt a kő, hogy dobom. Az indulat rugója készen állt. Nagy tömeg volt. Csődület. Sok ember. Középen Jézus és a bűnös állt. Jézus lehajolt és írt valamit. A pillanat feszült volt és nehéz. Valaki elment. Azután még egy. Láttam, hogy már mindenki menni kész. Láttam, a követ leteszik csendben. Mint a tolvajok úgy osonnak el. Megszégyenülve, mint aki bűnös, úgy gondoltam, hogy én nem megyek el. Jézus csak írt, mélyen lehajolva. A bűnös ott állt némán, hangtalan. A kődarab felnyögött kezemben, mert fájt néki, hogy ő is szótalan. Közeledtem, és emeltem a kezem. De a szemem a földre tévedett, s láttam, hogy Jézus éppen azt írja, hogy a szívem miképpen vétkezett. Mentem volna, de valahogy a kő a kezemből a szívemre esett. A fájdalom végig nyilalt bennem, és felhasította a szívemet. A résen láttam a bűnvilágát, amit eddig észre sem vettem, s egy pillanat alatt a vádolóból az elítélt, a nyomorult lettem. Helyet cseréltünk. Most én álltam Jézus mellett. Szava hangzott felém. Én nem kárhoztatlak. De jól vigyázz, az ítélet és a kő is az enyém.
Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Megérkeztünk előadásunknak egy újabb állomásához, amely az ítéletről szól. Az ítéletnek különböző jeleneteit találjuk meg, és a jelenések könyve 20. fejezet 11. versétől a 15. verséig bezárólag olvasom. Jelenés 20, 11-től 15-ig. És látték egy nagy fehér királyi széket, és a rajta ülőt, akinek tekintete elől eltűnék a föld és az ég, és helyük sem találtaték. És láttam a halottakat, nagyokat és kicsinyeket állani az Isten előtt, és könyvek nyittatának meg, majd egy másik könyv nyittaték meg, amely az életnek könyve, és megítéltetének a halottak azokból, amik a könyvekbe voltak írva az ő cselekedeteik szerint. És a tenger kiadá a halottakat, akik ő benne voltak, és a halál és a pokol is kiadá a halottakat, akik ő náluk voltak, és megítéltetének mindnyájan az ő cselekedeteik szerint. A pokol pedig és a halál vettetének a tűznek tavába. Ez a második halál a tűznek tava. És ha valaki nem találtatott, beírva az életkönyvében, a tűznek továba vetteték. Ebben a gondolatban megjelenik legelőször is a lovasok után, hiszen az elmúlt előadáson lovasokat láttunk, különböző lovasokat, amelyek különböző színűek voltak, ezek a színek sok mindent reprezentáltak, és most János apostol egy hallatlan nagy térséget lát víziójában, látomásában, és ebben azt látja, hogy egy hatalmas, nagy, fehér királyi széket lát. A királyi szék, a trón jelképezi magát Istent. Jelképezi az Isten hatalmát, a szuverenitását, uralkodói, királyi mi voltát, hiszen az Ószövetségben és az egész Bibliában úgy jelenik meg Isten, mint egy nagy, bölcs, hatalmas király. Amikor az uralkodó az ókori világban leült és elhelyezkedett a trónján, akkor nem volt olyan alattvalója, akinek ne kellett volna engedelmeskednie ennek a királynak a szavára. Szóval, amikor a király ült és járt, akkor nem biztos, hogy a királyi teljes hatalmát gyakorolta. De amikor leült a trónra, akkor a király teljes királyi mi voltából szólalt meg. A Szentírás gyakran úgy mutatja be Istent, mint akinek van egy trónja. És a mennyei trónt gyakorlatilag nagyon sok próféta látta, hiszen Ézsaiás könyvében, vagy akár Ezékiel könyvében, vagy Dániel könyvének 7. fejezet 9. versében azt látjuk, hogy a próféták gyakorta látták ezt a trónt. A trón motívum a Jelenések könyvének egyik legfontosabb kifejezése, hiszen a 22 fejezetből 16 fejezetben előfordul a trón motívuma. Vannak olyan fejezetek, ahol többször is előfordul. A mennyei trón a Jelenések könyvében magát, az Istent jellemzik, vagy jelölik. Úgy, hogy a szöveg gyakorta, és a szöveg környezet sem említik meg magát Istent. Mintha egy trón tudna önmagától szózatot adni. Szózat jött a tróntól. Hát nem a trón adja a szózatot és a beszédet, hanem a rajta ülő, de János nem meri leírni, csak körülírja, csak azt mondja, hogy láttam. Láttam a trónt, a nagy fehér trónt, és azt is, aki rajta ült, de hogy az milyen volt, kísérletet sem tesz arra, hogy leírja. Egy biztos, Sátánnak semmilyen lehetősége nincs arra, hogy az Isten trónjának a közelébe jusson. Sátán nem juthat semmilyen hatással. Nem lehet sem a trónra, sem a trónon ülőre, sem a trón környezetére. Éppen ezért ez a látomás Istenről és azokról a hűségesekről szól, akik viszont a trónnal és a trónon ülő Istennel valamilyen módon kapcsolatba kerülhetnek. Ezután azt mondja János apostol, hogy látott egy könyvet. Látta az életnek könyvét. Az élet könyve egy különleges nyilvántartás a mennyei közigazgatásról, és mindazokról, akik tisztességes és becsületes életet élnek. Sokszor a földi világunkban ezeket a tisztességes és becsületes embereket nem látjuk. De Isten látja. Nem tudjuk, hogy a másik ember milyen tisztességes és becsületes életet él, és egy korrupt világban sokszor gyakorta az igazak életét is az irányba feltételezzük, mintha ők is épp olyan rosszak lennének, mint a környezetük. És arról szól ez az ítélet, hogy igen, vannak olyanok, akik egy romlós, bűnös világban, egy romlott bűnös világban tökéletes és igaz életet tudnak élni. Nem csak a Jelenések könyve beszél az életnek könyvéről, hanem az Új Szövetség egyéb helyein, és az egész Ószövetség említést tesz az életnek könyvéről. Ézsaiás 4:3-ban elmondja, hogy mindazok, akik Jeruzsálem falai között élnek, beírattatnak az életnek könyvébe. Figyeljük meg, beírattatnak. Ez egy jellegzetes, passzív szerkezet. Nem az ember írja be önmagát az élet könyvébe, hanem valaki az Isten utasítására beírja az igazaknak a nevét, a lajstromba vétel megtörténik. Dániel 12:1 is szól erről az életkönyvéről, és akik a végidőben élnek, és hűségesek, azok mind bekerülnek az életnek könyvébe. Jelenések könyve egy picit más szempont alapján értékeli az életnek könyvét. Az életnek könyvébe azok kerülhetnek be, János látása szerint, akik hitáltal diadalmaskodnak a halál felett. A halál minden formája felett. Akik az Isten segítségével le tudnak győzni mindent. Még a halált is. Természetesen e világi képességekkel erre képtelenek vagyunk. De az Isten segítségével minden bűnt legyőzhetünk. Úgy élhetünk e jelen való világban, hogy győzedelmesekké válhatunk Jézus segítségével, és akkor, de csak is akkor, még a halált is le tudjuk győzni. Az élet könyve a bárányé, azt mondja a Jelenések könyve. A 21. fejezet 27. verse szerint. Az életkönyve nem az Istené, nem az Atyáé, hanem ő átadja az életkönyvének fenntartását, írását, nyilvántartását, regisztrálását a báránynak. Mindazok kikerülnek az életkönyvéből, akik bármi okból fogva nem tudnak diadalmaskodni saját énjük, saját gondolatuk, testiségük, kívánságok felett. Mindazok kikerülnek az életkönyvéből, akik bármi okból elesnek. Mindegy, hogy ez az elesés aktívan, az eleső kívánsága vagy vágya volt, vagy egyszerűen csupán a sátán csalásának egy áldozata. Mindegy, hogy mi okból, de akik elesnek, akik feladják, azok kikerülnek az élet könyvéből. A végső ítélet pedig nagyon egyszerű lesz. Mi keresztény emberek sokszor ezt a végső ítéletet nagyon bonyolultan látjuk. Hogy milyen összetett eljárás, jogi eljárás következtében lesz az ítélet. És a Jelenések könyve egy hihetetlenül egyszerű ítéletet ajánl mindegyikünk számára. Azt mondja, semmi mást nem fognak megnézni, csak azt, hogy benne vagyunk-e az élet könyvébe. És az, aki benne van az életkönyvébe, az automatikusan megkapja az örök életet. Beszél János apostol a pokolról és a halálról. Egy picit félreérthető módon, ugye? A pokol pedig és a halál vettetének a tűznek tavába, és ez a második halál a tűznek tava. Most nagyon egyszerű a pokol, a héber nyelven a Seol. A Seol a halottak birodalmát jelenti. A Seol az, ami a föld felszíne alatt volt található. Az egy hely, de nem olyan hely, mint ahogy a középkor félelmei közepette kitalálták magát a pokolt, vagy a tisztítótüzet. A héber gondolkodásban a Seol az, ahová a halottat eltemették, maga a sírgödör. És a halál diadalmaskodik Ádám óta minden emberen, és eljön az a pillanat, amikor a halál is meg fog szűnni. Szóval visszatérve, és most más szempontokból végigmenve ugyanezen a szövegen, János lát egy fehér trónt. Ugyanúgy, ahogy Ézsaiás leírja a 6. fejezet első versében. De nem csupán egy tárgyat lát. Nem úgy látja János ezt a trónt, mint ahogy mi látjuk ezt a szószéket, vagy a mellettünk lévő zongorát, nem egy tárgyat lát csupán, akivel valamilyen kapcsolat, amivel valamilyen kapcsolatba lép, hanem számára ez egy jelentést, egy értelmi összefüggést, egy megértést jelent. A trón, ez a hatalmas nagy trón, mert azt mondja, hogy nagy trón volt. Egy térnek a közepén van elhelyezve. Nem tudom, hogy láttunk-e művészettörténeti szempontból különböző festményeket, vagy különböző épületeket, tróntermeket. Most nagyon érdekes, a trónteremnek soha nem a közepén van elhelyezve a trón. Mindig van a trónnak egy kiemelkedő szerepe. Általában a régi, ókori trónok, azok lépcsőn helyezkedtek el. Mint ahogy nekünk is, lényegében a szószékünk 4 lépcsőn helyezkedik el, 4 lépcső magasságban, és így volt az ókori trón. Soha nem egy térségnek a közepébe, hanem mindig egy térségnek a szélébe. A trón foglalta el a kisebbik helyet, a nagyobbik helyet pedig a hódolók, az alattvalók számára volt fenntartva. És itt arról van szó, hogy egy hallatlan nagy látótér, egy nagy térség nyílik János szemei elé, és ennek a térségnek a közepén van a trón. Ez önmagában is már egy teljesen váratlan. És a trón nem a földön van, hanem a trón egy kicsit a föld felett lebeg. Ezzel, mint egy kifejezi magát, hogy az Isten független ettől a földtől. Tehát valami mást, valami hihetetlen rendhagyót lát János. És nem győzi az értelmét mozgatni annak irányába, hogy megértse. Először gyorsan csak megjegyzi a történéseket, majd később fog a részletekre visszatérni. Az is meghökkentő, hogy ez a trón fehér színű. Utána néztem, művészettörténeti szempontból, ilyen trón a földön még nem volt. Mert ha egy király gazdag, akkor a trónja miből van? Aranyból, vagy aranyozott lemezekkel van beborítva, vagy elefántcsontból, vagy ezüstből, vagy valamilyen egyéb kuriózumból. A fehér az túlságosan egyszerű. És mit lát János? Egy fehér trónt. Mi aranytrónt várnánk. Ha mi kerülnénk be látomásba az Isten színe előtt, elé, akkor valószínűleg, hogy a várakozásunk az lenne, hogy egy aranytrónt lássunk. De János nem aranytrónt lát, hanem fehér trónt. Mert a fehér az a tökéletesség isteni jellemét jelenti. A fehér a bűntelenséget jelenti. A bűn a Jelenések könyvében és a Bibliában az mindig fekete. A bűntelenség, a tiszta jellem, a nemes erkölcs, az mindig fehérben jelenik meg, soha nem aranyszínben. És fontos, hogy ez a trón rendkívül nagy, és fehér színű. Tehát mindezek az ismérvek ezt a trónt egyedivé teszik. Soha előtte és soha utána János nem látott még ilyen trónt. Nem a gazdagságával, hanem különleges mód, különleges szerepével, színével hívja fel a látnok figyelmét arra, hogy itt valami fontos dolog történik. Mindenki el akart menekülni a trónon ülő színe elől. Az emberek féltek. János is háttérben húzódik meg. Természetesen mi nagyon jól tudjuk az evangéliumok alapján, hogy az atya az ítéletet átadja a fiúnak teljes mértékben. Az atya az ítéletet csupán kontrollálja, hiszen átadja az életnek könyvét a názáreti Jézusnak, a báránynak, és a bárány azoknak, akiknek megtalálja a neveit, azoknak biztosítja az új Édenbe, az új Jeruzsálembe, az új földre való bemenetelt. Nagy kérdés. Kedves hallgatóim, nevünk be van-e írva az életkönyvébe? Ennél fontosabb dolog nem lehet egy 21. században élő keresztény ember számára, mert minden másodlagos, bármilyen ünnep, bármilyen emberi kapcsolat, bármilyen vallásos cselekmény csak szekundér szerepet tölthet be ebben a képben és ebben a képletben. A legfontosabb az, hogy be legyen írva a neved az életnek könyvében. Az életkönyvében Isten számon tartja a hűségeseket, személy szerint. Mi lehet, hogy az embereket csak a nagyságuk, a befolyásuk, az ismerettségeik alapján, a média alapján ismerjük, és lehet, hogy a világon számtalan, ismeretlen kis emberek élnek, akik nem ismertek, akik kicsik ismerettség szempontjából az emberek előtt, és mégis a neve be van írva az élet könyvébe. És lehet, hogy vannak vallási vezetők, hatalmas szónokok, akik ezrek, tízezrek előtt beszélnek az evangéliumról, de az életük nem egyezik azzal az evangéliummal, amelyet ők hirdetnek, és kikerül a nevük az élet könyvéből. Nincs fontosabb feladat az ember számára, mint a regisztrálás. Az élet könyvébe való regisztrálás. És nincs fontosabb, mint hogy ott is maradjon a nevünk. Mi alapján kerülünk az élet könyvébe? Hát a szentek cselekedetei. De ne felejtsük el azért, hogy ott van a kegyelem. Mert nem csupán egyetlen tényező az, amelynek segítségével valaki bekerül az élet könyvébe, és bent marad. Hanem van három tényező. A hit, a cselekedet és a kegyelem. Egyik sem játszható ki a másikkal szemben. Egyik sem fontosabb, mint a másik. Mert minden ettől a hármasságtól függ. Mert az, aki nem cselekszi, az hiába hisz, és annak nem lesz elég a kegyelem. De valaki hiába cselekszik tökéletesen, ha a kegyelemre nem hagy semmit, és nem hagyatkozik. Tehát az élet könyvébe való felvétel, regisztrálás, az hihetetlen bonyolult, és nem lehet elintézni egyetlen jó cselekedettel, sőt, egy élet jó cselekedetével sem, hanem mindezt ki kell egészítse az Isten kegyelme. Cselekedet, hit és kegyelem. Érzi János, és ott lüktet ebben a látomásban, hogy többet kellene tenni ezen a területén az embereknek. És olyan szépen utána azt mondja, és a tenger kiadá a halottakat. A tenger. Az ókorban tengerben halni meg az a legnagyobb fájdalmat és legnagyobb szégyent jelentette. Miért? Mert az embert nem temették el. Nem kapta meg a végtisztességet. Szóval az ókorban, az ószövetségben, a zsidók és a keresztény időben, az őskeresztények idejében, a tengerben lelni az ember halálát, az egy különleges isteni csapás volt. És olyan egyszerűen, minden magyarázat nélkül, minden filozófálgatás nélkül, csak azt mondja, és a tenger kiadja a halottakat. Melyik halottakat adja ki a tenger? Akik beírattak az élet könyvébe. Fontos, mert az élet könyvében szereplő emberek fölött a halál nem uralkodik. Csak ideig, óráig tudja a birtokában tartani ezeket az embereket. És János látta ott Pátmos szigetén, ahol élt, látta látnoki látásával a tengerből feljövő fenevadat. És mit csinált a tengerből feljövő fenevad? Keresi az áldozatokat. Sőt, látta a földből feljövő fenevadat is. És mit csinál a Jelenések könyvében a földből feljövő fenevad? Egy elnyomó gépezet, amely szintén arra törekszik, hogy az igazakat, akik az élet könyvébe felirattattak, azokat megölje, és azokat eltüntesse. Megrendítő komolyság van ebben a néhány szóban. És a tenger kiadá a halottakat, akik ő benne voltak, és a halál, és a pokol is kiadá a halottakat, akik ő náluk voltak, és megítéltettek mindnyájan az ő cselekedeteik szerint. A zsidó biblia magyarázók körében elterjedt egy kifejezés. Különösen azok, akik valamilyen módon az eszkatológikus jövendőléseket értelmezték és magyarázták. Az ószövetségi talajból kinőtt egy ilyen kifejezés, hogy a második halál. Mintha egy embernek lehetne második halála. A második halál a tökéletes megsemmisülést, az abszolút megsemmisülést jelenti. És azt mondják, hogy lesznek olyan emberek, a zsidó írásmagyarázók, akik visszautasítják az Isten kegyelmét, ők nem csak az első halállal, hanem, mondjuk mi a keresztény szemszögből, egy feltámadás után a második halállal, a teljes abszolút megsemmisüléssel fognak meghalni. A halál meghal. Hogy milyen lesz ez, nem tudom. De a halál is meg fog halni. Elpusztul. Magával rántja a halál a halálakor mindazokat az embereket, akik nem irattak fel az életnek könyvébe. És aki nem iratott fel, az nem fogja megkapni a jutalmat. Nincs fontosabb feladatunk, mint az élet könyvébe bekerülni. Előadásunk második felében a Jelenések könyve 6. fejezetet lapozzuk föl, és ott a 9-től 11. verset olvassuk. Ez pedig az 5. pecsét feltörését jelenti. És mikor felnyitotta az 5. pecsétet, láttam az oltár alatt azoknak lelkeit, akik megölettek az Istennek beszédért, és a bizonyságtételért, amelyet kaptak. És kiáltának nagy szóval mondván, Uram, te szent és igaz, meddig nem ítélsz még, és nem állasz bosszút a mi vérünkért azokon, akik a földön laknak? Akkor adatának azoknak egyenként fehér ruhák, és mondaték nékik, hogy még egy kevés ideig nyugodjanak, amíg beteljesednek mind az ő szolgatársaiknak, mind az ő atyafiaiknak száma, akiknek meg kell öletniük, amint ők is megölettek. János apostol szeme elől eltűnik a 4 lovas, utolsó lovasának a képe, és tekintete visszatér a bárányhoz. A bárány pedig a 4. pecsét feltörése után elkezdi az 5. pecsétet feltörni. Nagyon érdekes, hogy az 5. pecsétnél nem hallunk angyalnak a szavát. A korábbi pecsétnél pedig angyalok adják hírül a pecsét feltörését, és a pecséttel kapcsolatos egyéb információk átadásában az angyalok jelennek meg. Nagyon érdekes, ahogy az előző jelenetben a királyi trónterem motívuma volt a központi elem, a látomás központi eleme és a mondani való lényege, esszenciája, addig itt egy oltár jelenik meg. Az oltárról el kell tudjuk mondani azt, hogy az oltár az mindig szent helyen található. A korábbi időkben a szent sátorban, az első és a második templomnál pedig a szentélyben volt található. A probléma abban áll, hogy a zsidóknak 2 oltáruk volt. Nem egy oltár létezett, és most meg kell fejtsük, hogy melyik oltárról van szó. Volt egy úgynevezett égő áldozati oltár, amely a kapuval szemben, ha a sátorra gondolunk, a kapu és a szentély fala között volt valahol félúton elhelyezve. A templomon belül pedig létezett egy jó illattételű oltár is. Ez már a szentélyen belül volt, de ezen az illattételi oltáron soha, de soha nem áldoztak fel véres dolgot. Viszont az udvaron található, tehát az egyik egy épületen belül, a szentélyen belül, a másik pedig az épületen kívül, de szent helyen, az úgynevezett pitvarban, a fiatalabbak kedvéért mondjuk, hogy ez az udvart jelentette, tehát az udvaron volt található ez az égő áldozati oltár. Az egyik a füstölő oltár, az bent volt, az égő áldozati oltár pedig kint volt. Ezen valóságos vér folyt. Az állatokat ezen az oltáron áldozták föl, és az oltár alatt összegyűlt nagyon sok vér a bemutatott áldozatok aránya szerint. És itt ezen a látomáson azt látjuk, hogy valakik az oltár alatt ott vannak, ők nem mások, mint a vértanúk, a meghalt igazak, és az ő lelkeik az oltár alatt gyűlnek össze. Hát amikor ezt olvassuk, akkor igencsak elcsodálkozunk. Mi az, hogy a lelkeik? Hát a lelket azt csak úgy össze lehet gyűjteni, és azt úgy be lehet tenni az oltár alá, mint egy tárgyat, vagy hogy az embernek van egy testtől független lelke? Ehhez is vissza kell az értelmezés során mennünk a zsidó gondolkodáshoz. Teljesen egyértelművé válik ez a kép, ha arra gondolunk, ami a Léviták könyvének egy tilalmát jelentette, amikor azt mondja, és a vért meg ne edd, mert a vér a lélek. És ebben a pillanatban már is kezdjük érteni, hogy nem a meghalt szenteknek a valóságos lelkéről van szó, hiszen a lélek a halálunk pillanatában épp úgy meghal, mint a testünk. Ha a lelkünk tovább élne és a mennybe repülne, akkor nem kellene feltámadásra várni, nem kellene a Mesiás megjelenéséig várni, a második megjelenéséig, mert minden rendben lenne, halálunk után úgyis a lelkünk a mennybe röppenne. Hanem itt arról van szó, hogy az oltár alatt ott van a megöletteknek a vérük, amit szimbolikusan a megölettettek lelkének ír le János. Volt egy zsidó felfogás, miszerint minden igaz. Zsidó ember, aki az életét adja vallási szempontból az Istenéért, számukra fenntartott helyen, a mennyei trónon, a mennyei trón alatt ott lesz a vérük. Úgy gondolom, hogy ez egy rendkívül magasztos és szép gondolat, amit János itt felvet, és tökéletesen érti János apostolnak a kortársai. Tehát azok az emberek, akiknek elsősorban íródik a jelenések könyve, a kortársak, akik olvasták ezt a tekercset, abban a pillanatban értették, hogy János miről beszél, mit gondol, milyen információt szeretne átadni. Mindazok, akik az életüket adták az Istenükért, a hitükért, a vallásukért, azoknak a vére az oltár alatt összegyűlt. Viszont van itt egy nagyon érdekes kifejezés, ami rendkívül nehezen érthető. Azt mondja, hogy akik megölettettek, ahogy mondja a 6. fejezet 9. verse, akik megölettek az Istennek beszédért, és a bizonyságtételért, amelyet kaptak. Első olvasásra arra gondolnánk, hogy az ő bizonyságtételükért ölettek meg. De nem, egy idegen bizonyságtételért, ami egyértelműen Jézus életére, halálára és feltámadására utal. Nagy péntek van ma. És ilyenkor emlékeznünk kell Krisztus kereszt halálára. Hiszen ő ezekben a percekben temettetett el. Levették a keresztről, és úgy gondolták, hogy ezzel egyszer s mindenkorra vége van Jézus szolgálatának. Még a hozzá legközelebb álló tanítványok is így gondolták. Még az édesanyja is így gondolta. Csak egy valaki látott másképp. Még talán a mennyei angyalok is így látták. Sátán egyenesen újjongott, hogy ami a betlehemi gyermekgyilkosságnál nem sikerült, ami Jézus életében számtalan lehetőségként kínálkozott, és nem tudta megvalósítani, azt most, alig múlt 30 éves fiatalemberen be tudta váltani nagy pénteken. De ez Jézus Krisztus halála nem a veresége volt, hanem a győzelme. De ezt a feltámadásig senki nem tudta. Mindenki sírt és szomorú volt, és ez egy bizonyságtétel. Mert a mártírok ennek a bizonyságtételnek hittek. És ebben való álhatatosságuk és kitartásukért az életüket is odaadták. Mi az, ami számunkra a legértékesebb az életünk? Pedig nem tudjuk, hogy meddig tart. Mikor lesz vége? Senki sem tudja. És ezek a mártírok, ezek a hűséges emberek, akik az életüket adták az igazságért, a bizonyságtételért, amit Jézus mondott, amikor azt mondta, hogy most elmegyek, de ismét visszajövök, és magamhoz veszlek titeket, elmegyek és helyet készítek néktek, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Érdekes lenne kitekinteni az egész jánosi írásra, az evangéliumokra, az evangéliumra és az írásokra, hogy mennyire biztosan látta, érezte, érzékelte, hogy milyen súlyponttal jeleníti meg az írásaiban Jézus bizonyságtételét. Az Új Szövetség nagyon tartózkodó a mártírok vérével kapcsolatosan. Az Új Szövetség nem szereti a vértanúkat. Egyetlen egy vértanú kivétel. István. De minden más esetben csak megemlíti a vértanúságot, vagy a halált, a mártíromságot, de nem részletezi. Miért? Mert minden vértanúság visszamutat Jézus vértanúságára, Jézus mártíri voltára, hogy ő az életét adta azokért, akiket szeret. És ezért az Új Szövetség semmilyen vértanút nem részletez, mert minden részletezés Jézus tökéletes cselekedetét és megváltását kisebbíteni, vagy legalábbis a figyelmet elvonná erről. Sajnos a mi figyelmünk közepében sincs ott Jézus mártíromsága. Jézus bizonyságtétele. És azt sem feledhetjük el, hogy amikor írja János apostol a jelenések könyvét, tehát valamikor az első század végén, a második század elején, akkor már nagyon keményen folyik a keresztény üldözés. Akkor már a keresztény üldözésnek a harmadik hulláma söpör végig a kereszténységen belül. Domíciánus császár kemény rendeletekkel és parancsolatokkal indítja el ezt a keresztény üldözést, és a keresztények ezt csapásként fogják fel, és csak azok irattatnak fel az életkönyvében, akik hűségesek Jézushoz. Akik a bizonyságtételeket elfogadják. Jézus Krisztus bizonyságtételét. És ezek a meghaltaknak a lelke az oltár alól hangosan kiált. Ábelnek a vére mit csinált? Kiáltott a teremtőjéhez. Minden ártatlan embernek a kiontott vére kiabál. Csak mi nem halljuk. Más hullámhosszon mozgunk, élünk, vagyunk. Olyan természetesnek vesszük, hát igen, vannak hibák. Ki tudná megmondani, hány hűséges keresztény halt meg ártatlanul az elmúlt évben, az elmúlt hónapokban, az elmúlt héten, vagy talán ma, akiről nem is tudunk, De ne felejtsük el, a vérünk mindig kiált Istenhez. És hangosan kiáltanak. Ezeknek az embereknek a vérei hangosan kiáltanak, és föltesznek egy héber kifejezést. Add már talj, meddig uram, meddig tűröd még, mikor állsz ellen az erőszaknak? Hiszen Domitianus császár egyre keményebb üldözésével, egyre kegyetlenebb rendelkezéseivel kapcsolatosan a keresztények egyre gyakrabban tették fel, és egyre hangosabban. Meddig még? Uram, meddig tűröd? Nem arról volt szó, hogy akik már meghaltak, azokon nem lehetett változtatni, de arról volt szó, hogy a következő és az azt követő generáció is talán ki fog teljesen halni. Hát gondoljuk csak el, egy ilyen római birodalomban, ha egy vallás üldözés az ókorban elindult, hát akár arra gondoltak a keresztények, hogy még az írmagjukat is ki fogják pusztítani a rómaiak. Meddig, uram? Miért nem állítod le? Neked van rá lehetőséged. Meddig, meddig? Hangos szóval. Ahogy a hármas angyali üzenetet is, majd hangos szóval fogják hirdetni. A három angyalnak az üzenetét. Ugyanígy hangosan kiáltanak az oltár alatt, a mártírok vérei. Az ötödik pecsét felnyitásakor soha nem tapasztalt üldözés indul meg a keresztények ellen. Olyan nagy és fájdalmas volt ez a pusztítás, hogy az ítélet elmaradása, hogy az isteni ítélet elmaradása már-már elviselhetetlen terheket jelentett az igazak számára. Egy picit ebben a versben szinte megpendíti János Máté evangélium 24. fejezet 9. versét, amely így fogalmaz: akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket, gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. A világ megindította a nagy antikrisztusi üldözést az igazak ellen. És a történelemben láttuk, hogy ez számtalanszor bizonyos időszakonként megismétlődött. És a kereszténység egyik legnagyobb bűne az volt, hogy a későbbi időkben mindezt még az Isten nevével is próbálták hitelesíteni. Az ötödik pecsét üzenete, hogy az igazaknak a legnagyobb üldöztetésben is helyt kell állniuk. A szenvedések közepette is, a legnagyobb szenvedések közepette is hangos szóval mondják: Uram, te szent és igaz vagy. Nem a bosszúvágy hajtja ezeket az embereket, hanem annak felismerése, hogy Isten ítélete minden időben szent és igaz volt. És most is az lesz. Az ötödik pecsét után is, és az azt követő időszakban is az lesz. Ahogy a tenger visszaadja a meghalt igazaknak a vérét, úgy a föld is visszaadja, és testük fel fog támadni. Ez lesz az isteni igazságszolgáltatás legtökéletesebb megvalósulása. Ez nem mennyei jogszolgáltatás lesz, hanem mennyei igazságszolgáltatás. Nem lesz olyan dolog a földön, nem lesz olyan igazságtalan helyzet, amit ez a mennyei igazságszolgáltatás nevet volna észre. És a végső ítéletkor ne lajstromozott volna, akkor az Isten fehér ruhát ad azoknak, akik hűségesek voltak. Ez az Isten első válasza. Fehér ruha. Annak idején a Teremtő készítette a bűneset során, a bűneset után Ádámnak és Évának az első ruhát, amit bőrből készített. És most a fehér ruha az Isten jellemének szimbóluma, a bűntelenségnek, a tisztaság utáni legtökéletesebb vágya. Ahogy a mennyei trón nem lehet más, csak fehér, úgy a megváltottak ruhája nem lehet más, csak fehér. Milyen érdekes, mi is tervezzük, hogy egy kicsit átalakítjuk a gyülekezetünknek a belső arculatát, és a belső építészekkel hosszú heteken át folytattunk szakmai beszélgetést, és végül is arra jutottunk, hogy egy csodálatos, szép, fehér szószéket fogunk kialakítani, ami az Isten jellemét fogja visszatükrözni. Az Isten ítélete a föld lakosait fogja sújtani. Bár el kell mondani, hogy ez a megfogalmazás, a bosszúért való kiáltás János tollából az úgynevezett átok zsoltárok szerkezetére hasonlít, de mégis túllép ezeknek a keretein. Mert azok saját életükbe várták a megoldást. Itt pedig egy eszkatológikus megoldást várnak, egy végítéletnek a megoldását, ami nem pillanatnyi segítség, ami nem pillanatnyi csapást, isteni haragot jelent a gonosz számára, hanem egy tökéletes, megújult életformát eredményez mindazok számára, akik beírattak az életkönyvébe. Szóval Isten második válasza következik a sóhajtásra. Add mátaj, meddig, Uram? És jön a második isteni válasz. Egy kevés ideig még. Ezzel elveszi a mártíroknak a sürgető felszólítását. Mi emberek mindig szeretjük az Istent sürgetni. Amióta bírom az eszem, én mindig élő hitű keresztények között éltem. És ezek az élő hitű keresztények mindig sürgették az Istent, amikor valamilyen igazságtalanságot láttak környezetükben, a világban, a társadalmunkban, az egyházban, akkor mindig azt mondták, Uram, meddig tűrheted? És itt van egy olyan hangtalan, néma gondolat János részéről, amiben az Isten visszautasítja ezt a sürgetést. Sürgetheted az Istent, de Isten akkor lép, amikor ő akar. És itt nem csupán azt halljuk ki, amit gyerekkorunkban talán annyira nem szerettünk szüleinktől vagy tanárainktól, amikor valamit kérdeztünk, hogy ezt miért kell, és akkor csak kaptunk egy nagyon rövid magyar kifejezést. Csak! Tehát ne így vegyük az Istentől, mert Isten akkor lép, nem csak akkor, amikor ő akar, hanem amikor a legjobb. Amikor minden eldőlt, amikor már mindenki eldöntötte. Vannak még dolgok, és ezt Jánosnak is meg kell látni. És minden korban élő kereszténynek meg kell látni. Neked és nekem is meg kell látni, hogy vannak még dolgok, amelyek nem teljesedtek be. És az Isten ezt a nagy történelmet, a bűn történelmét, amelyet le akar egyszer s mindenkorra zárni, teljes végletekig hagyja kibontakozni. Mi már elvárnánk a szálakat, mi már bestoppolnánk a bűn lyukait és foltjait. És csak addig sóhajtozunk, hogy meddig még, Uram, meddig még? És az Isten szép kedvesen csak azt mondja, gyermekem, még egy kevés ideig, még tarts ki. Ezért tervezhetünk, és fontos is tervezni, és nagyon fontos, hogy lássuk, hogy akár egyéni, akár kollektív, akár közösségi, egyházi, gyülekezeti életünkben még egy kevés idő. Azonban tudnunk kell, hogy a haladék az nem végtelen. Isten türelme véges, csak szeretete végtelen. A kis várakozás nem azt jelenti, hogy Isten ne ítélné meg a nagy parázna Babilont, aki a szentek vérétől megrészegedett. Isten minden igazságtalanságot megítél. Minden kiontott vércseppet, minden igazságtalanságban kiontott könnycseppet. Igen, minden igazságtalanságban kiontott könnycseppet megítél. Nem csak ott kint a világban, hanem bent. Itt bent is mélyen. Bennem és bennünk. Közösségünkön belül. Az oltár körül. Hiszen a könny és a vér az kiált. Az Úr siet. És annyira siet, amennyire akar. Még egy kevés idő, és aki eljő, eljő, nem késik. Az Úr kegyelméből. Amen.
Megköszönjük az Úrnak ma estére küldött üzenetét, áldását. Őrizzük meg szíveinkben az elhangzott ígéket. Áldásos előadásunk, Isten tiszteletünk befejezéseként énekeljük el a 293-as számú énekünk első és második versszakát, majd Tokics Imre testvér imádságát követően a harmadik versszakot. A 293-as számú énekünk kezdete, már jő az áldott hajnal, a homály messze száll.
Istenünk, köszönjük ezt a bátorító üzenetet. Köszönjük akkor is, hogyha még kódolt szavakon, az Ószövetség kódjain keresztül, mint egy titkosítva juthat el a 21. századba. Köszönjük azt is, Urunk, hogy ezeket a kódokat, ha részben is, de meg tudjuk törni, fel tudjuk törni, és meg tudjuk érteni János apostol látomásait. Köszönjük, Urunk, azt a csodálatos fehér trónt, ami a kegyelmet, a békességet és a szentséget jelképezi. Köszönjük, Urunk, azt, hogy Te fehér ruhát készítesz a hűségesek számára. Milyen csodálatos lesz a menny, amikor mindenhol csak fehér ruhás embereket fogunk látni. Amikor a fehér lesz a ruha uralkodó színe, mert a ruhánk a jellemünket fogják kifejezni. Add, Urunk, hogy mindazt a türelmetlenséget, amit sokszor a világból szívunk magunkba, rohanó társadalmunk hangjaként jelenik meg gondolkodásunkban, ezt el tudjuk a veled való kapcsolatunkban felejteni. És ha fel is kiáltunk, az igazságtalanságok, az elnyomás, a szégyen gyanánt, és ha meg is kérdezzük, Urunk, sokszor csendesen az imán kamrájába, vagy nyilvánosan egy-egy prédikáció során, hogy meddig még, Uram, meddig tűröd, akkor add, hogy azt a halk csendes hangot, hogy meghalljuk, hogy még egy kevés ideig. Nincs annál fontosabb, mint hogy az élet könyvébe beírják a nevünket az angyalok. És add, Urunk, hogy mi ezt komolyan vegyük. Még akkor is, ha talán utoljára gyerekkorunkban hallottuk ezeket az angyali történeteket, de tudjuk, hogy a menny komolyan veszi a cselekedeteket, a hitet és a kegyelmet. Mit tudnánk mást mondani, Urunk? A Te kegyelmedre, a Te hűségedre várunk. Jézus Krisztus által. Amen. Az Atya szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.